Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Folytassuk tovább Isten tiszteltünket. Felolvasással lehet. Helydebeli Kátéból valaki felolvas ma? Zsuzsi? Oké, akkor Szahe Zsuzsa presbiter testvérünket kérem, hogy olvasson fel a mai napi Heidelbergi K.T. szakaszból. Szépen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Mózes 3. könyvében, 17. fejezetben, az első 7 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Mózes 3. könyvéből, 17. fejezetből az első 7 verset olvasom. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Áronnak és fiainak, meg Izrael összes fiainak, és mondd meg nekik, hogy ezt a dolgot parancsolta az Úr. Ha Izrael házából valaki marhát, bárányt vagy kecskét vág le a táborban, vagy ha valaki a táboron kívül vágja le, és nem viszi oda a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy áldozatként bemutassa az Úrnak az Úr hajléka előtt, akkor úgy tekintsék azt az embert, mint vérengzőt, vért ontott, tehát ki kell írtani azt az embert népe közül. Vigyék el azért Izrael fiai véres áldozataikat, amelyeket eddig a mezőn áldoztak, vigyék el az Úrnak a kijelentés sátrának a bejáratához, a paphoz, és ott vágják le azokat béke áldozatokként az Úrnak. A vért hintse a pap az Úr oltárára a kijelentés sátrának a bejáratánál, a kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illatul az Úrnak. Ne áldozzák ezután véres áldozataikat a gonosz szellemeknek, akikkel paráználkodnak, örök rendelkezés legyen ez náluk nemzedékről nemzedékre. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy nekünk már nem kell áldozatot bemutatnunk, hogy hozzád jöjjünk. És köszönjük azt, hogy Krisztus értelme lakozik bennünk, és megismerhettünk téged, mint szerető mennyei Atyánkat, aki úgy hívsz bennünket magadhoz, mint fiakat, és lélektől lélekig érthetjük a te szavadat és kijelentésedet. és nem szükséges nekünk bármiféle fajta áldozat bemutatása ahhoz, hogy veled jó kapcsolatunk legyen. Köszönjük, hogy Krisztus ismerete és az ő szeretete lakozhat a mi szívünkben, és ezért kérjük azt, hogy amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor valóban tudjunk felszabadulni, valóban tudjuk az életünk dolgait most letenni, és tudjunk figyelni arra a gondolatra, arra a vezetésre, amely újból és újból visszatérít bennünket a helyes útra, mint ahogy igéd is mindig figyelmeztet bennünket a megtérésre, vagyis az út újbóli kiigazítására. Így kérjük, hogy add meg, hogy ez az Isten tisztelet ilyen alkalom legyen, ahol gondolataink, érzéseink és cselekedeteink a helyes irányba fognak alakulni a te jelenlétedben. És köszönjük azt, hogy imádhatunk téged, és dicsőíthetjük a te nevedet egy szívvel és egy lélekkel. Amen. Istenünk igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a 45. fejezetből. Az első 8 verset foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Ézsaiás próféta könyvéből, a 45. fejezetből az első 8 verset. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, s a vaszdárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágosságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákóbért választottamért, Izraelért, szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr, cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hújjon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én, az Úr, teremtettem mindezt. Kedves testvérek, a mai istentisztelet alkalmával, ugye az elmúlt istentiszteleten reformációról gondolkodtunk, illetve arról, hogy milyen fontos az, hogy átgondoljuk azokat a dolgokat, amiben hiszünk. Hiszen a reformációnak egyik alapvető felismerése az volt, hogy amiben hittek, az nem felelt meg teljes egészében annak, amit az Isten akarattal ki akart jelenteni, ezért ugye reformálta a hitet, és visszaigazította a helyes képre és formára. Az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki egy kérdést vetett föl, mivel hogy nekünk is vannak kérdéseink, mert miért ne lennének. Az eredendő bűnnel kapcsolatban, hogy ez az ő számára nehezen elfogadható. Hogy úgymond az igaz, hogy Ádám és Éva ugye vétkeztek, és maga az a tantétel, hogy Ádám és Éva vétke miatt, ugye mi mindannyian bűnben születünk, és hogy ez olyan furcsa és felfoghatatlan, ha egy szerető Istenről beszélünk, hogy létezik az, hogy Isten az eredendő bűn miatt a leszármazottakra eleve haraggal tekint, és ugye Istennek a büntetése van rajtunk, és Isten haragja van születésünktől kezdve mi rajtunk, mert itt egy ellentmondást érzékel. És erre ugye az első válaszunk az, hogy azért, mert ez így van. Tehát ezt mondja a tanításunk és az eredendő bűn, hogy ez a tapasztalat, és akkor ezt meg tudjuk magyarázni, hogy ugye a generációkban tényleg észrevehető a születésünktől kezdve, mindannyian úgy születünk meg, hogy hajlandóak vagyunk a bűn elkövetésére. Ez a közös emberi tapasztalatunk. Ezt fogalmazzuk meg így, hogy az eredendő bűn. De mégis elkezdtem ezt egy kicsit tovább gondolni, mert ugye ez is egy válasz, és aztán ugye két kérdés vetődik föl, hogy maga bűnesettel kapcsolatban is van egy másik kérdés, hogy Isten lehet-e rossz, tehát hogy Isten volt-e a mi bűnesetünknek az okozója, mert van ilyen nézet is, hogy hát ha Isten akarta volna, akkor megmenthetett volna bennünket attól, hogy Ádám és Éva ugye elköveti a bűnt, ha ő mindent tud, és mindent lát előre, akkor miért nem akadályozta ezt meg? És az a gondolat is ott van ebben az örök büntetés gondolatában, hogy Isten ugye akarhatja a rosszat, ami számunkra rossz, tehát most a mi viszonyunkban nézzük, tehát hogyha ő haragszik és büntet, és nem felelünk meg az ő igazságának, akkor méltán büntet bennünket, és akkor ítéletre jutunk, illetve akkor ugye kárhozattal bünteti az emberiséget, vagy azokat, akik nem hisznek benne. De Heidelbergi KT-ból ugye szoktunk felolvasni, és most én is megnéztem, hogy mit is mond ezzel kapcsolatban, persze sok tekintetben érinti ezt a kérdést. Ugye a 10. kérdés felett a 4. úrnapján. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem. Ezt mondja Heidelbergi KT, és őt felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetése akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki megmarad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat se, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Aztán 11. kérdés felett ezt mondja, hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse. Tehát, mint ahogy látjuk, ez nagyon ott van a tanítás középpontjában, és elég nagy súllyal ki van mondva. Na most én ugye két igét olvastam föl, ami látszólag mondhatnánk azt, hogy mi közelnek a két igének ehhez a problémához. De valahogy próbálok eljutni. Időn pedig fut. Az első kérdéskör, amit tárgyalnék, az, hogyha már Isten jóságánál tartunk, és ez konfliktust okoz az emberekben, hogy Isten valóban jó-e, ha büntetés örök kárhozatra tart fenn ugye az ember számára, ha nem hisznek benne, illetve van egy haragvó Isten képünk. Illetve a másik gondolat az, hogy akkor mi is van, hogy az ember eredendően bűnöse. Valóban. Ez a gondolkodásmód az eredeti héber gondolkodásmódban, az ószövetségi gondolkodásmódban benne van-e? Nem vagyok egy héber tudós, úgyhogy itt azért hiányoznak azok az alapok, és örülnék neki, ha az lennék, mert akkor sokkal egyszerűbb helyzetem lenne ennek a kérdésnek a tisztázására, de mégis belevágtam, és amit találtam, próbáltam összeszedni ezzel kapcsolatban. Persze nem merítem, nem fogom kimeríteni a kérdéskört. Tehát, ugye tudjuk azt, hogy ugye mi úgy beszélünk Istenről, ennek ellenére, hogy ezt az összefüggést most itt tárgyaltam, hogy ő eleve jóságos. Szerető mennyei atya. Tehát a szeretet Istenéről beszélünk. A Bibliát egy egységként tekintjük, mi reformátusok és Ószövetség, Újszövetség együtt mondjuk azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, és hogy abból fogjuk megismerni az Isten akaratát. Tehát nem vetettük el az írásnak semmelyik részletét, hanem annak teljes vizsgálatával jutunk el ugye a látásunkra, és ebben gyakoroljuk magunkat. Akkor ugyanúgy, tehát figyelnünk kell arra, hogy a Biblia gondolkodásmódja milyen volt. amikor leírták, hogy hogyan keletkeztek azok a szövegrészek, amelyekből mi mondjuk kiindulunk, és amire hivatkozunk. Tehát ezért Izrael vallásának ugye az alapja a Szentírás, a Biblia, illetve a kereszténységünknek is az alapja ugyanez a Szentírás. Ezért bátorkodtam egy kicsit kutatni, hogy akkor, ha ugyanaz az alapunk, ugyanaz a Szentírás, vagy ugyanaz a Biblia, akkor hogyan gondolkodnak erről ma a zsidó testvéreink? A bűnesetről hogyan gondolkodnak, illetve Istennek a jóságáról, vagy az, hogy Istentől származhat-e valami rossz. Ez a két kérdés. És amikor ezt vizsgáltuk, akkor egyébként a teológián is tanultuk, hogy ugye az iratok keletkezése különböző korokban történik, és különböző irányultságok figyelhetők meg a hagyományozásban, hogy vannak átértelmezések, javítások, és van egyfajta szerkesztés. Egy üzenetet képviselnek nekünk. Ugye Ábrahám kiválasztásával kezdődik az egész történet, a zsidók története. Ábrahám a hit ősatja, és őt választja ki, és az ő leszármazottait, és ebből lesz majd Izrael népe. Viszont az első 11 fejezet, ugye Genezis, az alaptörténetek, hogy mi van az emberiséggel, Ádámmal, Évával, az özönvíz története, a Bábel tornyának története, ez az emberiség közös emlékezése. És nem annyira tartozik hozzá az ábrahámi vonalvezetéshez, ez azt megelőző időszak. Viszont a Szentírásban egy egységként van előttünk. Tehát így a világ teremtése, amely szintén foglalkoztatja az embereket, tárgyalásra kerül, hogyan teremtette Isten a világot, az ember teremtése, a bűnnek az eredete, ezért van ugye a bűneset története, leírva, mert erre Ábrahám nem válaszol. Ugye innen tudjuk meg, a halál eredete, és hogy egyáltalán hogyan indul el, és aztán egyszer csak ugye megérkezünk majd az ős történetekből Ábrahámig, ahonnan már az Isten vezetését láthatjuk, az Izrael népének formálódását. Tehát ami a Genezisben le van írva, a kezdeti fejezetekben a bűneset az ember teremtésével kapcsolatban, az meghatározza a mi alapértelmezésünket és gondolkodásmódunkat. És hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy ez mikor keletkezett, hogy mikor került bele ebbe a szövegbe, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem az eredeti, tehát nem a legkezdeti időszakba került bele, hanem a babiloni fogság idejébe datálható ez, amikor más vallásokkal került kapcsolatba a zsidó vallás. Mivel fogságba került, és kapcsolatba került a perzsa birodalommal és az ottani hittel, és ott volt a sötétség és a világosság, ott harcol egymással, a jó és a rossz ott harcol egymással, és ott van ez a nagy dualista ellentét, hogy itt harc van, és valakinek győzni kell. Hogy kiteremtette akkor a világosságot, és kiteremtette akkor a sötétséget, és ott két istenség van, aki uralja a világosságot, illetve a sötétséget. Ugye Aura Mazda az a világosságot, és Angra Maindyu az pedig a sötétséget. Tehát egyfajta dualitást tapasztal meg a zsidó ember, amivel addig ő nem találkozott. Neki volt egy jó Isten, aki vezeti őt, az Ábrahámnak, az Izsáknak és a Jákob istene. Hát ez volt az ő hitének az alapja, hogy én hozzáimádkozom. Az az én Istenem. És tehát itt egy másik vallásnak a hatásáról van szó, és amikor Ézsaiásból most idéztem, azt azért tettem, Ézsaiás 45:8-ra, vagy 7-re hivatkoznak. Én alkottam a világosságot, mondja az Úr, amikor Kűroszról beszél. Kűrosz egy perzsa uralkodó volt, és Isten azért támasztotta őt, hogy majd megítélje ugye egyrészt a népeket, illetve, hogy visszavezesse Izraelt majd az ős hazájába, és ő szabadítsa föl őket. És egy eszközként használja ezt a perzsa uralkodót. És amikor ezt mondja, Ugye a próféta Ézsaiáson keresztül Kürosznak, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Ez egy isteni kijelentés, hogy nem istenségek uralkodnak a világosságon és a sötétségen, nem különálló Isten, egy Isten van, én vagyok egyedül az Isten, akit alkottam mind a világosságot, mind a sötétséget, és én vagyok egyedül. Ezt lásd meg, Kürosz, nem más isteneknek kell, hogy szolgálj, sőt, én vagyok az, aki felkészítettelek téged. És ezért mondja azt, hogy én szerzek békességet, én teremtek bajt, mert ugye a rossznak a fogalma az mindig problémát okozott az ennek, hogy honnan származik, abban a hitrendszerben az egy rossz istenségtől származik. Gonosz istenségtől származik a rossz. Itt ugye Ézsaiás azt mondja Istenre, mint egyedül való Istenre, és nem beszél istenségről, hogy minden tőle származik. Ő úgymond teremti, vagy alkotja meg, ha valami akadály érkezik meg hozzánk. Így is fordíthatnánk a rosszat, hogy akadályba ütközünk. Én az Úr cselekszem mindezt. Tehát akkor már megérkezünk oda ahhoz a gondolathoz, hogy az egyetlen teremtő képe találkozik ezzel a vallási helyzettel, amire reagálni kell, és akkor magába olvasztja ezeket a fogalmakat, és visszatér az egyisten hithez. Azért, hogy megtartsa a hitét. Tehát, hogyha már túlvilágképről beszélünk, például a zsidó emberek számára nem volt annyira egyértelmű, mint ahogy mi gondolkodunk, hogy van kárhozat, meg van üdvösség. Ilyen szempontból erről nem így gondolkodtak, hogy akkor van mennyország, az akkori zsidók, illetve akkor van úgymond pokol. Ez a kép nem így élt bennük. Másrészt pedig, és ez az érdekes itt a bűnesettel kapcsolatban, ahogy mondom, maga a bűneset története ebben az időszakban épül bele a zsidó hagyomány rétegbe, és igazából később aztán innen származik a kereszténységbe is, és ugye megjelenik a gonosznak a fogalma, és akkor megjelenik a sátánnak a képe. Tehát az, aki rosszra inspirál, és rosszra vezeti az embert. Az eredeti elgondolásban a sátán önmagában még nem annyira megszemélyesített dolog, bár a Genezis könyvében ugye ott van, mint kígyó képében megjelenő kísértő, de egyébként, mint vádló jelenik meg a zsidó gondolkodásban, a hitben, mint amikor egy tárgyalás van, és van ugye az ügyvéd, és van, aki vádol. És ez a szerepe, úgymond a sátának, hogy ő vádol. Tehát semmi esete sincs ugye isteni rangban, nem küzd vele úgy az Úr, hogy most, nem tudom, ő egyenlő partner lenne olyan értelemben, hogy veszélyeztetni az Isten hatalmát, hogy itt van a sátán, és akkor most akkor mi lesz az Istenünk hatalmával, most össze fog ez dőlni, vagy ő nem tud akkor uralkodni, hogyha itt van egy ilyen ellenfél, semmi esetre sem. Pusztán csak olyan valaki jelenik meg, aki ellene mond annak, amit Isten mond. Az ellenkezőjét mondja. És így épül föl, ugye így kapcsolódik a hithez, és így épül be. Aztán későbbi időszakokban megjelenik a prófétáknál is ez a fajta gondolati kör. Tehát így ugye az a probléma, hogy Isten alkotta-e a rosszat, vagy Istentől származik-e a rossz, nem volt probléma a kezdeti hitben. A zsidó nép számára ez nem volt probléma. Ez később vált problémává. Mert eleve nem így épült föl a hitrendszer. Hanem a később évben a hatásokból ez kérdésessé vált, illetve később került be a tanításba, ugye a Genezisnek a tanítása, és beillesztették ezt a hagyományréteget, és ugye ez a probléma, most Istentől származik-e a rossz, innentől kezdve, akkor honnan van rossz? Kiteremtett, és akkor ugye jön az angyaltan, akkor jön egyfajta magyarázat, hogy ugye lelki-szellemi hatalmasság, és maga ez az elgondolás, hogy angyalok, bár megjelennek angyalok a Ábrahámnál is, ugye vendégül látja őket, illetve van egyfajta hit a túlvilágról, és hogy Isten megjelenik, de az a fajta gondolatiság, hogy akkor ez elkezd fejlődni, hogy akkor az angyalok lebuktak, és ott van az ördög, mint az angyalok fejedelme, a gonosz angyalok fejedelme, és ez innentől kezdve kezd el, vagy nyomon követhető, hogy egyáltalán erről gondolkodnak. Tehát ez nem a kezdetektől fogva már így van. Tehát a zsidó hagyomány aztán későbbiekben ezt a szöveget, amire itt most hivatkoztam, hogy Isten teremti a rosszat, különben átírta, és ezután már nem így van ebben a szövegben, nem így fordítja, hogy én szerzek békességet, és én teremtek bajt, mivel ők maguk felismerték azt, hogy miért íródott ez, hogy valamit ki akartak egyenlíteni, utalván arra, hogy minden Istentől származik, és inkább el akarták venni a gonosznak az isteni mi voltát, és Istenre utaltak, hogy őtől lesz származik minden. És ezért aztán később úgy fordították ennek a szakasznak a szövegét, hogy megteremt mindent. Tehát megteremt, én teremtek bajt helyett, vagy én teremtem a rosszat helyett úgy fordítják, hogy Isten teremt mindent. És a mindent kifejezést használják. Miért? Mert félreérthető logikailag. És ezt fölismerték, hogy én azt mondom, hogy Isten teremti a rosszat. Akkor egy hihetetlen nagy ellentmondásban vagyunk. És ugye itt érkezünk meg, egyrészt, és nem sok időm van, a bűneset történetéhez, hogy ezt hogy értelmezi akkor a zsidó hagyomány ma. Mert ott ugye a bűnesetnél azért eléggé világos harc van, ott van egy engedetlenség, van Istennek a büntetése, van egy tiltása, és ott megtörténik ugye az engedetlenség, a paradicsomi állapotból kikerülnek, és akkor ugye mondja Isten, hogy meg fogtok halni, és akkor belép a halál, a bűn, a szenvedés a világba. És akkor itt már odaérkezünk, amit mi is ugye vallunk, vagy itt vallás iratunkban, hogy ott van Isten büntetése rajtunk, és el fogunk kározni, hogyha Isten nem fog rajtunk megkönyörülni. Akkor nézzük, ugye a tudás fája, hogy az jó és a rossz tudásának fájáról van szó, hogy arról esznek. Ugye erről mindjárt azt mondanám, hogy sokan azt hiszik, hogy ez a tudás fája. A jó és a rossz tudását azt elhagyjuk, és azt mondjuk, hogy ez a tudás fája volt. Mintha azt vélnénk, hogy Isten tiltaná a tudást. Tehát, mintha Isten azt akarná, hogy te ne tudjál, mert ha tudsz, akkor tehát abból bajod lesz. Jobb nem tudni. Jobb az. Másrészt pedig azt gondolhatnánk, hogyha nem ettek a jó és a rossz tudás fájáról, akkor ott az Éden kertjében úgy gondoljuk, hogy ők nem is voltak tisztában ezzel. Ugye? Mivel nem ettek erről a fáról, ők a tudatlanság idejében voltak. Tehát egyfajta balgasság, vagy egyfajta együgyűség képe van előttünk, akkor Ádám és Éva egyfajta együgyűségbe, balgasságba létezett ott, és nem voltak tisztában a dolgok igazi lényegével. Pedig ez nem igaz. Mert akkor nem lenne semmi értelme annak, hogy Isten azt mondja, hogy megtiltja, hogy erről a fáról ugye ne egyetek. Tehát akkor nincsen, nem döntésképes az ember. Akkor nincs igazából tudása és nézőpontja ebben a tekintetben, és nem is kérhető úgymond számon. Jó és a rossz tudásának fája. Tehát az, hogy az ember az édenben nem ismerte a jót és a rosszat, ezt nem mondhatjuk ki. De az, hogy amikor evett erről a fáról, egészen másképp ismerte meg, azt kimondhatjuk. Nem lett volna erkölcsi értelemben, tehát döntésképes az ember, ha nem ismerte volna a jót és a rosszat, mert akkor nem tudta volna értelmezni, hogy ezt tedd és ezt ne tedd. Akkor ennek se lenne értelme. Másrészt pedig tudjuk, hogy kezdetektől fogva az Isten szabad akaratot adott az embernek. Ez ugye a döntésben is megnyilvánul. És így van ugye a tiltásnak is egyrészt értelme. A másik tehát az, hogy nem ismerte az ember a rosszat, ehelyett inkább azt mondhatnánk, hogy ismerhette a rosszat, vagy annak az eshetőségét, de az Istenre bízta magát. És Istennel volt egyfajta egybeköttetésben, amit azért az édenkert, a paradicsomi jelenet szimbolizál, és megmutatja, hogy ott Istennel beszélget, Istennel harmonikus kapcsolatban van, tehát nem függetleníti magát. A másik gondolat ugye, hogy almát szakított volna az ember, ugye ez nincs benne a Szentírásban, hanem inkább a zsidó értelmezés a fügét. Tartom ezért, hogy a fügefa leveleket tesznek magukra, ez is logikus a szövegből, hogy a gyümölcsöt inkább fügére értik, vagy magyarázzák. A másik dolog az, hogy Isten nem tiltotta meg az embernek az életfájáról az evést. Tehát ott volt egy tilalom, hogy jó és a rossz tudáson az örök életfájáról is ehettek volna. Tehát nem tilt Isten mást, csak ezt az egyet, de egyébként minden akkor az emberé. És amikor azt mondja, hogy mert azon a napon, amikor esztek belőle, bizony meghaltok, akkor itt van egy konfliktusunk, hogy evett Ádám és Éva, és nem halt meg. Azonnal meg kellett volna halniuk, illetve a kísértő azt mondja, hogy bizony nem haltok meg. Kísértésben ez van benne, hogy nem fogtok meghalni, hanem majd amikor esztek róla, akkor jónak és rossznak tudói lesztek, olyanok lesznek majd, mint az Isten. És akkor ez ugye az ősbűnnek a hogy a hübrisz, hogy az ember olyanná akar válni, mint Isten, és magának kívánja ezt, és ez volt a mi engedetlenségünk, hogy nem akartunk Istennel lenni, hanem mi akartunk Istenek lenni. És ez a kifejezés, hogy azon a napon meghalunk, ez ugye a jom, a héber nyelvben, ez nem csak napot jelent, hogy most pont akkor azonnal meg fogunk halni, hanem az jelenti azt is, hogy egy korszakot, egy időtartamot. Tehát Isten, amikor azt mondta, hogy ne egyél a jó és a rossz tudás fájáról, akkor azt mondta, hogy meg fogod tapasztalni azt, hogy mit jelent az, hogy halandóság. Tehát az örökké valóságban vagy velem, a paradicsomi állapotban az örök élet fája ott van, és velem egy örökké tartó egységben élsz, de ha eszel erről a fáról, megtapasztalod, mit jelent az, hogy majd meghalsz. A halandóságot. A mulandóságot választod. Tehát a bűnesetnek a lényege az, hogy az ember az örökké valóság helyett, az Istennel való egység helyett a mulandót választotta, ami a halandóságát jelenti. És azt választotta, hogy ő dönti el a jó és a rossz, tehát erkölcsi felelősséget ő önmaga vállal. Innentől kezdve nem az Isten mondja meg neki, mi a jó és mi a rossz, hanem ő fogja meghatározni, úgymond a szabad akaratánál fogva, és értelmezi ezt. És kiesik ebből az egybekötöttségből. Tehát akkor mi történik a bűnesetkor a zsidó gondolkodás szerint? Az történik, hogy az ember halandóvá lesz. És ennek a kiábrázolása az, hogy a paradicsomi kertből ki kell neki menni, nem maradhatott. És az, hogy nem ehet az élet fájáról, és ez tiltva van, és azért küldi el Isten, hogy ne is szakítson róla, mert az engedetlenség miatt ugye a halandóságát kell megtapasztalni, innen jön be a szenvedés, hogy belép ugye a halál, hát persze, hogy belép, ha a mulandóságot választom, akkor van végpont, akkor van halál. A bűn zsoldja a halál, ennek a tettnek az a zsoldja, hogy meg fogunk halni, ilyen értelemben ez természetes következmény. Belép ugye a szenvedés képe, illetve az, hogy fáradtságban szerzed a te munkád gyümölcsét, és akkor a kenyérkeresetnek a nehézsége az, hogy a tövis és bogáncsot fog neked adni a föld, hogy átkozott lesz a föld te miattad, és ott bejön az a kép, hogy keserves munkával kell megszerezned a mindennapi javakat, illetve azt, hogy a nő fájdalommal fog szülni, de nincs benne az eredeti gondolatmenetben az, hogy egy gyermekre bármiféle dolog hárulna. Tehát, hogy öröklődik a bűn. Hanem miről van szó? Arról van szó, hogy egy létállapot, egy lét megtapasztalás fog együtt érvényes lenni minden ember, aki ezután születik, minden ember a mulandóságba születik bele. És meg fogja tapasztalni ezt a férfi és a nő is, Az ő gyermekei is meg fogják tapasztalni, ugye a nő vágyakozni fog a férje után. Például ezt is ekkor mondja Isten következményképpen, a bűn következményeképpen. És vágyakozol utána, ő pedig uralkodni fog rajtad. Hogy is már az a fajta szeretett kapcsolat, az a fajta tökéletes egység is ketté törik, és itt is valami fajta törés áll be. Tehát nem vonatkozik az eredeti zsidó értelmezésben, nincsen ilyen értelemben, nem úgy bűnös, hogy az a gyermek is mindannyian bűnösök lesznek, tehát most elkölcsértem, hanem megfognak, mindannyian megtapasztalják azt, hogy majd mulandók lesznek, és meghalnak, mint ahogy mi is megtapasztaljuk. És ezért a bűn zsoldja a halál, mert mindenki, aki megszületik erre a világra, meg fog halni, és úgymond belépett a halál. Ha most ezt kiterjeszteni, arra is itt jön be az, hogy ez egy lelki halál, és hogy Isten eleve haragszik mindenkire, aki megszületik erre a földre, és ezért bárki, aki megszületik, és hogy nem hisz ő benne, akkor örök kárhozatra fog jutni. Itt érezzük a gondolatot, ahogy megindul egy alapról, mert az, hogy hogyan értelmezzük a halált, és mit nevezünk bűnnek, és mit nevezünk következményének, ott már egy teológiai fogalommal kezdünk el találkozni, a bűn és a halál értelmezésével. De az eredeti szövegben a bűnnek a büntetése az, hogy van halál, fizikai halál, hogy van szenvedés, hogy a föld a bogáncskorot terem, az, hogy kiesnek a paradicsomi állapotból. Ez a büntetésük. És utána ugye élniük kell a paradicsomon kívül. Tehát akkor nem vallja az eredeti teremtéstan azt, hogy eleve bűnben foganunk, hanem pusztán azt vallja, hogy az ember képes arra, hogy elkövesse a bűnt. Mint ahogy mindannyiunkban benne van az, hogy jól is dönthetünk, és rosszul is dönthetünk. Tehát az Isten az embert eleve jóvá teremtette, az alap, ebben mi is így gondolkodunk, eleve jóvá teremtette, és tudjuk azt, hogy Isten így alkotta meg az embert. De mivel szabad akaratunk van, ezért mi választhatjuk a másik oldalt is. Tehát nem eleve vagyok én bűnös, hanem igazából arról van szó, hogy a szabad akaratnál fogva, illetve a döntésnél fogva, ez is az életünk részévé vált, és mivel nem az Istennel való egybekötöttségben fejlődünk tovább, hanem egy olyan létállapotba születik be minden generáció, hogy igazából ebbe a rendbe tagolódik be, ezért van a bűn alatt, de nem úgy, hogy Isten eleve haraggal néz rá, hogy már pedig ez a kisgyermek is most el fog kárhozni, hogyha nem hisz bennem. Ez Isten eredeti gondolatától, és a jóságos Istenképtől, ezért beszéltem el, hogy Isten akarhat-e rosszat. Hogy feltételezzük-e, hogy az Isten rosszat akar azokkal, akik nem szeretik őt. És már ez a gondolat, hogy nem szeretjük mi kezdetektől, nem szeretjük tökéletesen az Istent. Ez nincsen kimondva így, hogy mi eleve nem szeretjük őt. Ez nincs benne az eredeti gondolat, hogy eleve olyan gonoszok vagyunk, hogy nem szeretjük az Isten. Inkább az van kimondva, hogy mi képesek, hajlandók vagyunk arra, hogy elküldjük. De nem eleve. És ekkor érezhetjük azt, hogy ez nagyon megterhelte, vagy megterheli az egész Isten képünket. Tehát bűnökért Istennek tartozunk számadással, és nem lehet közvetítő a zsidó gondolkodás szerint Isten és ember között, hanem Isten és embernek személyesen kell ezt rendeznie. Nem vállalhat senki ebben közvetítő szerepet, és mindenki közvetlenül fordulhat ugye az örökkévalóhoz. Tehát volt egy áldozat, és itt ugye visszatérnék az áldozati kultuszhoz, hogy áldozatot kellett bemutatni a bűnért. És például ez is egy probléma, amit nem nagyon tudtam megérteni és feloldani, hogyha ez így van, akkor miért kell áldozatokat bemutatni? Isten szerető Isten, és ő hozzá lehet menni a zsidó hídben, ez van, és ő megbocsátja a vétkét, akkor miért kell áldozatot bemutatni? Hát akkor lehetne hozzá menni, és azt mondjuk, hogy megbánjuk, és akkor megjobbítjuk az utunkat, mert Istennek ez elég. És itt erre hivatkoznak az írásmagyarázók, hogy miért kellett az áldozatot akkor bemutatni. Ugye Mózes előírja, hogy hogy kell áldozni, hogy kell venni, és ezt olvastam föl a 3 Mózes 17-ben, a 7. fejezetben, hogy aki ugye valamilyen állatot leül a táboron kívül, azt mondja, és nem viszi a kijelentés sátrának bejáratához, hogy áldozatként bemutassa az Úrnak, az Úr hajléka előtt, akkor úgy tekintsék azt az embert, mint vérengzőt, vértontot, tehát ki kell írtani azt az embert népe közül. Isten azt mondja, hogy te áldozol állatot a réten, vagy nem tudom hol, Istennek, vagy bármilyen más Istennek, vagy bűnödér, vagy bármi, te vérengző ember vagy. Ezt tiltotta Isten. Viszont azt mondja, hogy a kijelentés sátrához kell odavinni ezt az áldozatot, a papnak kell átadni, és az Istennek kell ezt bemutatni. És akkor helyén való, nincs büntetése ennek a gyakorlatnak. És itt van a 7. versben ez a mondat, indoklásképpen, hogy miért mondja Isten, hogy vigyék oda a kijelentés sátrához ezt az áldozatot. Ne áldozzák ezután véres áldozataikat a gonosz szellemeknek, akikkel paráználkodnak. Örök rendelkezés legyen ez náluk, nemzedékről nemzedékre. Tehát miért kellett akkor az áldozatot vinni az Istennek? Oda a templomhoz? Mert Isten meg akarta akadályozni azt, hogy más isteneknek áldozzanak. Viszont az áldozati kultusz nem lehetett azt mondani, hogy holnaptól kezdve nincsen. És nem kell áldozatot bemutatnotok, mert én szerető Isten vagyok, és megbocsátok nektek, és inkább velem rendezzétek ezt el, mert nem lehet átvinni mindjárt az embert egy ilyen istenképbe. Mert nem tudja értelmezni, mert neki akkor is áldozatot kell bemutatni, mert ez a szokás, ez a zsigerébe van, hogy áldoznia kell Istennél, akkor lesz majd az jó. Hanem átviszi Isten a maga területé, és azt mondja, hogy áldoz inkább nekem, mint az ördögöknek. Mint a hamis lelkeknek. És az ember áldozatot meg is tiltja. Tehát megtiltja azt, mint ahogy a pogány áldozatban, hogy a gyermekeiket áldozták föl. És későbbiekben a prófétáknál láthatjuk azt, hogy az áldozatról is másképpen beszél Isten, és azt mondja, nem gyönyörködöm az áldozataitokba, mert a szívetek távol van tőlem, és nem bánjátok meg igazán a tetteiteket, és nem szerettek engem. Tehát Isten már későbbiekben tovább akarja őket vezetni, hogy nem az áldozat a lényeg, hanem hogy szeressetek engem, és az én parancsolataimat megtartsátok, és valóban megjobbítsátok az utaitokat. És akkor beleragad a bűn és az áldozat keresztmetszetébe az ember, és azt hiszi, hogy ezzel rendezve van. Hát megáldozunk, és kész. Isten pedig megbocsát, és rendben vagyunk. És maga Isten mondja, hogy nem vagyunk rendben. Mert ez nem egy mechanikus dolog. Isten nem mechanikusan haragszik, Isten nem gyűlöl bennünket, nem kell azért úgymond így kiengesztelgetni őt, mert nem így haragszik, hanem fölkínálja előttünk az áldást és az átkot, a jót és a rosszat, az életet és a halált, és azt mondja, hogy döntsünk, vagyis ugyanaz a helyzet van, és az a megtérés, hogy mindig odaigazítjuk az utunkat az áldás útjára, hogy Isten szava szerint járunk. Ez az egyedüli igaz áldozat, hogy így mondjam már, hogy az áldoz helyesen, aki dicsőíti az Istent, és hálát ad neki, és az életét helyes irányba tereli. Ez az egyedüli igaz és helyes áldozat. Bármiféle más áldozat csak úgymond pótlása lehetne ennek. És itt érkezhetünk meg Krisztushoz. Hogy mit mondott akkor Krisztus? Ugyanezt mondta. Hogy a szíveteket adjátok oda Istennek. És őszintén viszonyuljatok hozzá, és ő erről tett tanúbizonyságot. És ezért törlődik el aztán később az áldozat, és ugye nincs ma már a zsidó vallásban sem áldozat. És lejárt az áldozatok ideje. Isten csak úgymond végig követte az emberiséget ezen az úton, hogy egy nagyobb ismeretre eljutasson bennünket. De akkor viszont szembe kell néznünk ugye az áldozat tanával kapcsolatban azzal a gondolkodásmóddal, ami meg viszont maradt. Hogy nem vettük észre, vagy nehezen vesszük észre, és ma is ugye valami fajta áldozat hit van bennünk, és áldozatért, és itt jön be ez a gondolat, hogy akkor miért van eredendő bűn, mert ugye valakinek akkor eleget kell tenni, és ezért jön el Krisztus, mint aki majd áldozatot fog bemutatni. Itt érkezünk meg megint az áldozat gondolatához, és ahhoz, hogy Krisztus egyetlen áldozatát majd bemutatja, és csak ezért bocsát meg nekünk Isten. Hát azért összetett ez a dolog, mert akkor ez elvezet bennünket ugye Krisztushoz, és igaz az, hogy Krisztus áldozata a miénk, és Krisztus áldozott érettünk, de hagyj jegyezzem meg, hogy ez nem az az ószövetségi áldozat. Ezért hangsúlyozunk például Melkisédek szenti papságot. Krisztus nem ároni papi vonalon érkezik meg hozzánk, hanem Melkisédek papsága vonalán. Nem tartozik ahhoz a papi rendhez. Isten tökéletesen jelenti ki, és a szeretett Istenéről beszél, és az ő áldozata azért történik meg, mert nem fogadják el Istent, aki megbocsát. És ezért keresztre feszítik Jézust. Tehát ez az áldozat pont azért születik meg, mert hirdeti a helyes Istent Jézus Krisztus, és nem fogadják el, és ezért megfeszítik őt. Tehát az okot összekeverjük az okozattal. Hát azért hal meg Krisztus, hogy kivegyen bennünket az áldozattan képéből, hogy Isten így akar elégtételt venni. Hát a tékozló fiú, amikor hazamegy az atya, kér valamilyen áldozatot? Hogy ott meg kell áldozni valakit? Hogy valakinek bűnhődnie kell azért, mert a tékozló fiú engedetlen volt? Nincsen. Megbocsát neki, megöleli őt, és felöltözteti őt, és örömünnepet tart, és nagy vigasságot. Ott az a túlok, amit leölnek, az nem bűnért való áldozat. Hanem az az örömnek a kifejezése. Annak, hogy örül Isten, hogy visszafogadja az ő gyermekét, és mondja, hogy íme ez meghalt, de föltámadt, elveszett és megtaláltatott. És ezért van az, hogy Krisztus elveszi már az áldozatot, és hogy nincs többi áldozat. Ezért ő az Isten tökéletes báránya, akire már azt mondhatjuk, hogy itt már ezek után nincsen többé bűnért való áldozat. Hát mert Isten, ahogy az eredeti gondolkozásmódot is nézzük, nem az áldozatban oldja meg az embert, hanem a vele való élő kapcsolatban. És mit hoz el Krisztus? Aki engem látott, látta az atyát. Aki az én tanításomra figyel, az Istennel lesz kapcsolatban. Tehát élő kapcsolatot ad az embernek. Ez a mi megtérésünk. Isten ma is megtérést kér, és itt jön az a hamis kép, hogy ugye azt gondoljuk, és zsidó gondolkodásban is a bűntudatra nincsen szó, mert nem létezik. Tehát ott az van, hogy megtérés van. Vagyis van egyszer egy rossz utam, és jó irányba megyek, és ennyi. Tehát nem a bűnbánatom van a hangsúly, hogy akkor bocsát meg Isten, hogyha én nagyon bánom, mert nagyon emésztem magamat, akkor fog Isten igazából szívből megbocsátani, én most már teljesen emésztem magamat. És nem az áldozat bemutatása, hanem az, hogy meglátja az ember, dönt, és elhagyja, és választja az életet. Ez az igazi megtérés, ilyen egyszerűen. És Isten ennek örül, mint a tékozló fiú eddig totál ellenkező irányba ment, és megfordult, és visszament. Ez volt az ő bűnbánata, és mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ennyi volt a bűnbánata. Hogy visszatért, ezt mondta, és cselekedetével bizonyította is, és Istennek ez elég. Na ezért volt az, amiért Jézusra ugye úgy néztek, hogy ő meghirdette a bűnbocsánatot, ott volt egy bűnös ember, és a papok meg a farizeusok ott állt, és azt mondták, Isten káromlom. Hát nem bocsáthatja meg ő a bűnöket. És azért volt ugye a guta ütött esete, hogy azt mondta Krisztus, hogy tudjátok meg, hogy az Isten fiának van hatalma megbocsátani a vétkeket itt a földön, hogy kelj fel és járj. Mert könnyű azt mondani, hogy megbocsátottak a te vétkeid, de honnan tudjuk, hogy valóban úgy van-e? Miért mondhatta ezt Jézus? Mert akit az Isten nekiadott, annak mondhatta. Mert miért? Mert Isten az, aki megbocsát. Isten döntötte el egyedül, hogy ő fog megbocsátani. Ez az evangélium. hogy Isten megbocsát nekünk, és ő ezt eldöntötte. Ez az örömhír, hogy ezért van kegyelemből és hitáltal az üdvösségünk, mert nem mi könyörögjük azt ki, nem mi fogjuk most alázattal azt megérdemelni, hanem Isten eldöntötte, hogy elengedi a mi vétkeinket, és ezért mi örülhetünk. Ez az evangélium, és ennek a bizonysága lényegében Krisztus. És ha így nézzük, ennek a bizonysága Krisztus áldozata. De ezt a Krisztus áldozatát helyesen kell látnunk. Mert ha nem, akkor most ez a probléma, és erre jutottam én legalábbis, hogy akkor bennem maradunk ebben a felfogásban, amit kezdetektől próbáltam értelmezni, hogy Isten még mindig haragszik ránk. Isten haragja marad, ugye? Rajtunk, és akkor pedig itt arról van szó, hogy az emberek beleszületnek egy helyzetbe, jó és rossz között ismét dönteniük kell, Isten pedig hazavárja őket. És visszavárja. Egy haragvó Istennel senki nem akar találkozni. Sőt, még ha fél is tőle, hogy mi lesz majd akkor. És itt le van akkor blokkolva, és nem jól értjük. És helyette, ugye, másképp értelmezzük, akár az áldozatot, akár a bűnesetet, és akkor így jön az eredendő bűn gondolata, amit most mindenki végig gondolhat, hogy most akkor hogy vagyunk mi eredendően bűnösök? Úgy vagyunk, hogy képesek vagyunk rá, de nem úgy, hogy Isten eleve mindenkor is haragszik ránk, és akkor eleve károsztatna bennünket. Ez nem, ez úgy, mint hogy Isten nem akarhat rosszat, ez az a kategória. Isten nem akar eleve nekünk rosszat. És nem egy olyan lehetetlen helyzetbe hoz bennünket, ahol ebből nem lehet kijönni, hanem pont elkészíti a kimenekedés útját. És sajnos ez az, ami tehát nehézséget visz be, és ezek azok a teológiai kérdések, vagy helyzetek, amelyek bonyolítják az értelmezést, és mint ahogy láthatjuk, Luther is azzal küzdött, hogy nem volt bűnbocsánata, és ő eljutott Krisztusig, hogy igen, hát ő benne van, és megoldódott, mert fölismerte azt, hogy kegyelemből hitáltal van, és egy kicsit tovább léptem egy lépcsővel, és azt mondtam, hogy még mindig van valami, amit nem ismertünk föl, hogy akkor mit is jelent ez? Amit Luther felismert, hogy amikor le van írva, hogy Isten tényleg megbocsát nekünk. Ez azt jelenti, hogy tényleg megbocsát. És elengedte. És nem azért, mert hogy, meg ezért, hanem mert ő egyedül ezt eldöntött, és Krisztusban ezt kinyilvánította. És ezért urunk nekünk Jézus Krisztus, aki ebben újjászüli a mi értelmünket. És ezért van veszély ennek a másfajta értelmezésnek, mert akkor a gyermekeket arról kell meggyőzni, most néztem egy hittankönyvet, hogy te eleve rossz vagy. Olvastam egyik ilyen lelkészeknek készült munkába, hogy akkor hogyan vezessük a gyermekeket Istenhez. Akkor alapvető kérdések, bűneset, ugye mindjárt megtanítjuk Ádám és Évát, és utána mondjuk, hogy te ugye gonosz vagy. Hát a bűneset miatt te is gonosz vagy. Hát ez így. Nagyon nehéz. És akkor azért szeresd Istent, mert ő szeret téged, de gonosz, hogy ezért kell neked megtérned. És így meg van terhelve egy gyermek, mert nem ezt kell, de van jó és rossz. És van döntés. Az életben ez azért teljesen más. Nem eleve gonosz vagy. Hát ki nem mondjuk ezt? Még emberek sem mondjuk a másik ember, akkor Isten szájába adni azt, hogy eleve valaki gonosz. Ez nem illik oda. És ezáltal a tanítás súlypontjai máshova helyeződnek. És utána csodálkoznak az emberek, hogy nem tudnak felszabadulni. A lelkünkben, Isten iránt, mert vannak kételjeik, vagy vannak aggódásaik, félelmeik. És akkor egész életében szenvedni fog a bűnei miatt. Mert miért? Hát mindig ott lesz benne ez a kettő. És akkor ő ki akarja űzni magából ezt teljesen, hogy még gondolatban se legyen ott, meg sehogy sem legyen ott. De hát nem lehet, hogy nem lehet ott. Mert ott lesz. Hát ez a földi létünknek az egyik alapja. Úgy döntenünk kell ezek között, a dolgok között, és nem lehet kiűzni magunkból. Semmiféle aszkézissel, vagy valami kegyes gyakorlattal, hogy ez ne legyen bennünk. Viszont helyesen kell látnunk, és akkor nem kell félni tőle, és nem kell rémizgetni az embereket a rosszal, vagy a bűnnel, vagy az örök kárhozattal. Hogy azzal ijedjetek meg, mert hogyha nem így cselekedtek, akkor el fogtok kárhozni. Az eredeti zsidó gondolkodásban nincsen ilyen, hogy örök kárhozat. És ami a teljes írást alkalmazzuk, és olyan írásokra hivatkozunk, ami a 1 Mózes elején van, és abból vezetjük ezt le, hogy nem tudom, akkor föltezik, hogy honnan? Tehát nincs örök kárhozattal. Nincsen. Nem beszél az Isten sehol örök kárhozatról. A mózesi szövegekben, ahonnan mondjuk hivatkoznánk erre. Inkább azt láthatjuk, hogy ez a gondolat végigkíséri az értelmezést, és aztán belép ebbe, és egyéb más igékben meg kellene vizsgálnunk, hogy ennek akkor mi az alapja, honnan származik ugyanígy, és akkor megláthatjuk. Mert akkor mindjárt egyszerűbb már a hit egyrésztről, és tehermentessé válik a hitünk, és valóban akkor már az a logikai gát, ami bennünk vagy, és Isten most akkor jó vagy rossz? Akkor ez a kérdés kezd egyértelművé válni. És akkor nem egy dualitásban vagyunk, hogy Isten és a gonosz harca. Mert most sajnos ebben a világban vagyunk. Isten és a gonosznak a harca, és ez, ami később emelődött be, ez uralja most teljesen le ezt a dolgot, és ebben a harcban szenvedünk mi minden nap a jó és a rossz harcába. A jó és a rossz tudásának fájáról eszünk minden nap, ebben a erkölcsi dilemma helyzetben vagyunk minden napon, és emésztjük magunkat. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell döntéseket hoznunk, de nem így terhelődik ránk ez. És ezáltal tudunk szabadokká válni. A megváltásban, hogy így nézzük, akkor mi a megváltás? Hogy meglátjuk, hogy, mi, hogy vannak a dolgok igazán. És megérkezünk az élő Istenhez, aki megszabadít bennünket a félelmektől, az aggódástól, és ezektől a lelki görcsöktől. És végre tudjuk szeretni, és felélegzünk, hogy tényleg megbocsátott Isten. Hát ez fantasztikus dolog. És tiszta lappal kezdhetjük, és folytatjuk az életet. Tehát gondoljuk át a saját hit gyakorlatunkat, vagy értelmezésünket. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartom, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy megadod nekünk azt, hogy a Te igédet, mint világosságot adó, fényt adó és értelmet adó szót megvizsgálhatjuk, és azokat a gondolatokat, amelyek azokból születtek, azokat is megvizsgálhatjuk. És láthatjuk a Te szeretetedet, amint felragyog mi előttünk, és azt a nagy nehézséget, és azt a nagy problémát, amit nekünk a jó és a rossz közötti döntéshozatal jelent, és ez az erkölcsi felelősség, amelyet mi választottunk, hogy mi ezen az úton járunk nélküled, ez túl nagy terhet ró ránk, és elbukunk ezen az úton egyedül. Köszönjük azt, hogy visszacsatlakozhatunk hit által Te hozzád, és helyesen láthatunk Téged, nem mint olyan Istent, aki a rosszat szerezted a mi számunkra, vagy aki rosszat gondolsz felőlünk, vagy bármiképpen örök szenvedéssel akarná bennünket sújtani, vagy átörökítenéd a bűnt reánk őszüleinktől, és ezzel büntetnéd bennünket. Miért tennéd, Istenünk? Köszönjük azt, hogy inkább benne vagyunk a mi döntésünknél és szabad akaratunknál fogva, hogy jó és rossz között választhatunk. És ebben szeretnél nekünk segíteni. És nem eleve károsztatsz bennünket, hanem Krisztusban újonnan szülöd a mi értelmünket, hogy láthassuk azt, hogy az igazi bűnbánat az, amikor megismerünk Téged, és megváltoztatjuk utunk irányát, és ezáltal cselekedeteinket, gondolatainkat és nem kell ennél több. Ez az igazi bűnbánat, meglátni és elhagyni, és veled járni az életünket, és te ennek örülsz. Mi ehelyett sokszor összekeverjük a bűnbánattal, a szenvedéssel, önmagunk körüli forgolódással, azzal, hogy nem látjuk meg, hogy van egy másik út, hanem csak a régi úton. Imádkozunk, hogy szabadíts meg bennünket, töröld el vétkeinket, és nem vesszük észre, hogy már eltörölted, már megbocsátottad, már azt akarod, hogy tudjunk újat kezdeni, hogy veled tiszta legyen a lelkiismeretünk, hogy ne féljünk tőled, mert szeretsz bennünket, és nem riogatni akarsz, és nem félelemből akarod, hogy kövessünk téged. Így kérjük, hogy mi is választhassuk az áldás útját, vagyis azt, hogy a szívünkbe írod a te igédet, és felszabadítod a mi lelkünket, hogy valóban tudjunk dicsőíteni téged. És így úgymond a bűneset története is más fényben áll előttünk, a mulandóságunk története, a rossz döntéseink következményeit, azt látnunk kell, de láthatunk téged, mint örökkévalót, mint Istent, aki átemez bennünket a mulandó világból az örökkévaló világba. És így van veled találkozásunk. Ezért kérünk mindnyájunkért, hogy hitáltal tudjuk ezt megérteni, örülni ennek, és a szerető isteni lényeddel legyünk kapcsolatba, tudván azt, hogy te vezetsz bennünket, ha kell, és feddeszt is bennünket, vagy intesz bennünket, de semmi esetre sem úgy haragszol, és nem úgy vagy haragvó Isten felettünk, mint aki a mi pusztulásunkat akarnád bármilyen módon is. Így kérjük tehát, hogy légy betegeinkkel, légy a kislánnyal a kórházban, áfonyával, és te gyógyítsd őt tovább is, vedd le a lázát, ott, hogy felépülhessen. És hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Isten minden értelmet felülhaladó szeretete őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.